az idei házasság hetében a Három Királyfi, Három Királylány mozgalom által az MTM megrendezett konferencián elhangzott kerekasztal beszélgetést hallhatják. A beszélgetés részvevői házasság hete idei arcai Semsei Rudolf és felesége Dobai Eszter, valamint Mihalek Gábor párterapeuta és felesége Mihalek Dóra. Moderátor Keresztes Ilona, a Kossuth Rádió szerkesztő műsorvezetője.
Nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Ez a család és munkahely, munkahivatás összehangolása kerekasztal mindig nagyon izgalmas. Két házaspár ül itt az asztalnál. Kezdjük ugye a házasság hete arcaival, Semsei Rudolffal és Dobai Eszterrel, akiket most már szerintem minden jelenlévő nagyon alaposan ismer, mert rengeteg műsorban és újságcikkben meg lehetett az életükről sok mindent tudni. És Mihalec Gábor családterapeuta és felesége Mihalec Dóra. Gábor szakemberként ül itt, de nem elsősorban a szakértelmedre lesz majd szükség, de persze nem tudjuk ezt majd nélkülözni a beszélgetésben. Hogy vagytok, arcok? Hogy bírjátok a házasság hetét, a megjelenéseket?
Jól, köszönjük szépen. Egyelőre bírjuk, úgyhogy minden rendben van.
Igen, szóval, hogy ugye nekünk ez elég aktív, tavaly kezdődött, idén január 3-a óta minden nap szinte, vagy interjút, vagy tévéforgatáson vagyunk, vagy lehet, hogy nálad. Úgyhogy, de az a hihetetlen, hogy a sok feladat mellett mi is nagyon sokat erősödtünk, tehát, hogy eddig csak házasság hete arcai voltunk, most már jó házasok is kezdünk lenni, és ez egy nagyon jó érzés. És a legizgalmasabb, hogy a családon belül is látjuk ezt a dinamikát. Tehát, hogy a gyerekek, ahogy segítenek bennünket, ahogy támogatnak bennünket, és hogy sokkal nyugodtabbak otthon. És ezt is így megfigyeltük.
Kicsit még maradunk nálatok. Mindannyian tudjátok, hogy Semsei Rudinak van egy étteremhálózata, van egy rendezvényszervező cége, hatalmas üzleti tevékenységet folytat, amit azért tényleg nem egyszerű dolog. Eközben Eszter otthon van a gyerekekkel folyamatosan, mióta megszületett az első gyerek, azóta ő a családi tűzhelyet és a gyerekeket és az egész családnak a békéjét, egészségét őrzi. Ez egy olyan felállás, ami ismerős is, nagyon sokan élnek így. A mai világban ez egy kicsit fura is, mert sokan gondolják úgy, hogy ez a szerepfelosztás azért nagyon konzervatív, nem annyira PC, tehát hogy nem biztos, hogy így jó élni. Tudnál-e, Eszter, mondani erről valamit, hogy hogy éled meg ezt a szerepedet?
Én nagyon jól élem meg, valahogy mindig úgy éreztem, hogy mikor összeházasodtunk, meg utána jöttek a gyerekek, hogy ez nem kérdés, hogy otthon maradok a gyerekekkel, tehát valahogy azt éreztem, hogy nekem ez a természetes közegem. Amíg ők kicsik, addig velük vagyok. És aztán ugye jöttek sorba, az első kettő között 2 év van, aztán 4 év és megint 4 év, tehát így az első és az utolsó között 10 év van összesen. De hála Istennek, hogy ezt meg tudtam tenni, hogy otthon tudtam velük maradni, és teljesen rájuk tudtam figyelni.
Tehát nem buzgott benned egy ambíció, hogy mindenképpen szeretnéd magad fejvadászként, közgazdászként kiteljesíteni?
Nem nagyon, és valahogy azt éreztem, hogy mikor otthon voltam, akkor is voltak olyan feladatok a gyerekek körül, meg még mellettük is, ami úgy számomra elég volt.
Most pont ezután a kerekasztal után vagyunk, amikor azt látjuk, hogy a cégek milyen rugalmasak tudnak lenni, milyen szépen tudnak bánni a kismamákkal, de mindig izgalmas, hogy ennek a családi oldala hogy néz ki, hogy amikor az anyuka visszamegy, akkor mi marad otthon, és hogy tudja menedzselni az életet. Ha az lett volna, hogy te ezt nem engedheted meg magadnak, persze mi lett volna, ha erről mindig nehéz beszélni, de hogy érzed-e azt, hogy van még neked a társadalomban valahogy a munkaerőpiacon, valahol, bárhol a családon kívül szereped, helyed, egy olyan űr, amit te fogsz tudni betölteni?
Azt azért érzem, igen. Tehát most, hogy már nagyobbak, meg most már, hogy több időm van, azért érzem, hogy ez az otthoni lét, ez nem tölti ki azért a minden órámat. Kicsit szellemileg is vágyadom arra, hogy azért csináljak valami olyat, ami nem csak ezek a napi rutin és a gyerekek körüli teendők.
Érzel olyat, hogyha elindulnál most a munkaerőpiacon a saját szakmádban, akkor pályakezdőként indulnál, és hogy ez nehéz gondolat?
Hát ez nekem azért nehéz, mert ugye most már 17 éve nagyjából otthon vagyok, tehát ez szerintem nem egy természetes, vagy hogy mondjam, nem egy olyan állapot, amit sokan megtesznek. Tehát ez azért tényleg nagyon sok idő, ami kiesett nekem, meg azóta azért pláne ez a szakma olyan sokat változott, meg a digitális világ is, hogy valóban úgy érezném, hogy pályakezdő vagyok, de nem biztos, hogy mindenképpen ezen az úton kell nekem majd tovább mennem.
Arra gondoltál-e, hogy fura, hogy a család egy lábon áll? Tehát, hogy a Rudi visz minden, Rudi viszi az üzletet, ő hozza a pénzt, és hogyha Rudi kiesik bármi miatt, akkor ez az egész nincs. Tehát, hogy kéne egy másik láb.
Ezen így valahogy sose gondolkoztam. Hála Isten, ez így nálunk jól működik. Nyilván, hogyha beütne a krach, vagy valami olyan dolog történne, akkor alkalmazkodnék hozzá, de szerencsére ezen most így nem kellett gondolkozni.
Jó, most átadjuk szót Rudinak is, mert látom, hogy most már volna mondandó.
Bármiről.
Rögtön ez volna a kérdésem hozzád, hogy érzel-e olyasmit magadban, hogy persze, hogy te pöröksz, és neked az életed az, hogy szervezkedsz, és tényleg úgy viszed ezeket az üzleteket, mint hogyha a hobbid lenne ez az egész, tehát nem érzem rajtad a nehézséget ez ügyben, de érzed-e néha azt, hogy rajtad van az egész teher, és hogy te tartod el azt az egész nagy családot, amit kaptatok?
Ugye most már szerencsés vagyok, mert nagyon-nagyon jó vezetőkkel vagyok körbevéve, és az a szlogen, amit itt képviselünk a cégnél, és például az egyik fő gondolat és motivum. Minden évben különben van egy szó, ami köré építjük az adott évnek a dolgait, küldetéseit, és a csapatjáték az pont 2 évvel ezelőtt volt. De egyébként azt is hozzáteszem, hogy mindig el szoktam mondani az Eszternek, ha velem valami történik, akkor kihez kell oda mennie, ki lesz az, akit ügyvezetőként kell majd megbízniuk, és ki az, aki tovább tudja vinni a vállalkozást. Ezt édesanyámtól láttam mindig, hogy fontos, főleg egy ilyen, mondhatni egy ilyen magánvállalkozásnál, hogy felkészítsük a társunkat, vagy a családunkat arra, hogy velünk is valami történhet, és hála Istennek pótolhatóak vagyunk. Tehát, hogyha egyszerűen nem leszek itt, és mondjuk a gyerekeim nem akarják továbbvinni a vállalkozást, mert ez is egy nagyon érdekes kérdés, akkor meg kell találni ezt a szemét, aki ezt esetleg ugyanígy értékesen tovább tudja vinni. Egyetlen egy apró dolgot hadd mondjak az Eszterről, hogy amikor a harmad kiadóval beszélgettünk erről a felkérésről, és először megszólítottak bennünket, hát az Eszter csípőből elutasította azt, hogy ő ebben a mozgalomban bármilyen módon részt vesz, mert véletlenül sem szeret szerepelni, és 5 ember előtt, hogyha beszélnie kell, akkor már izgul, elcsuklik a hangja és társai, és most itt ül. És ott volt akkor egy nagy szerencsejáték sorsolásnál, ahol éppen 300 000-en nézték, és stúdióban volt egy 100 tapsoló, fizetett tapsoló volt, tehát bármit mondtunk, mindig tapsoltak, de tapsoltak, tehát hogy ő ezt végigcsinálta, és én ezért nagyon-nagyon büszke vagyok rá.
Gábor és Dóra, hogyha rátok keresek az interneten, akkor Gáborról nagyon sok mindenki jön, Dóráról nagyon-nagyon kevés. Úgyhogy akkor most Dórát szeretném megkérdezni. Annyit tudok, hogy gyermektáborok szervezésével, gyermekmisszióval foglalkozol, de ez bővebben mit jelent?
A hetednapi adventista egyháznál dolgozom, ott a gyermekszolgálatok osztályának a vezetője vagyok, és hát valóban sok feladatok egyike a gyermektáborok szervezése, de emellett még országos gyermektalálkozókat, gyermekújságot szervezek.
Tehát akkor az a munkakör, ami kifejezetten hivatásból, küldetésből fakad, és önkéntes alapon zajlik.
Igen. A szakmám szerint tanítónő vagyok. Volt egy időszak, amikor a gyerekek picik voltak, akkor azt mondtam, hogy köszönöm szépen, itthon elég a 2 gyerek, nem szeretnék gyerekekkel foglalkozni, de amióta felnőttek, megnőttek, azóta újból szívesen foglalkozom gyerekekkel.
Igen, tehát akkor ezek szerint nálatok is az a felállás, hogy Gábor hozza a pénzt, de mindketten dolgoztok valami nagyon hasznos dolgot a világban. De hogy ez a felállás?
Én is részmunkaidőben dolgozom, tehát nem csak önkéntes munka, nem csak szeretett munka. Részmunkaidőben dolgozom, és hát el kell mondanom azt, hogy nagyon családbarát munkahelyem van, mert otthonról dolgozhatom, és ez nekem nagyon nagy segítség.
Gábor, te pedig otthon is szakember vagy, meg a munkádban is szakember vagy, állandóan családokkal, párokkal foglalkozol és emberi problémákkal találkozol. Hogy éled meg ezt?
Nekem otthon nem nagyon szabad szakembernek lennem. egyszer-kétszer próbáltam úgy elemezni helyzeteket, és gyerekeimtől is, meg a feleségemtől is megkaptam, hogy most apa vagy, most férj vagy, most nem párterapeuta vagy, jó? Úgyhogy a ház küszöbét átlépve nekem ezt a szerepemet valahol le kell vetkőznöm, és ez jól is van így, azt
ezt
hiszem.
Ezt olvastam egyébként, mondtad interjúban ezt a sztorit, és szerettem is volna megkérdezni, hogy egyrészt hogy tudja az ember a küszöbön átbucskázik, és akkor más lesz belőle, mint a mesében? Vagy hogy Dóra például, ti otthon miből érzitek azt, hogyha a Gábor megszólal, akkor ő terapeutaként szólal meg? Mi ebben a zavaró?
Talán akkor, amikor elemezni próbálja a helyzetet, vagy érzi azt az ember a beszélgetés során, hogy ez most a férjtől jött, vagy a terapeuta szólalt meg belőle.
És amikor férjként beszél, akkor másképp beszél, és amikor terapeutaként beszél, akkor másképp. Ez miben különböző? Hátralép egyel, vagy objektívebben szemlél? Mit érzel rajta?
Igen, a terapeuta nyilván tanácsot ad.
Nem nyilván egyébként.
Azért mindent ne jó. Bonyolítja a helyzetet egyébként még az, hogy amikor a gyerekeinknek a párjai belépnek a képbe, különösen az elején, ők hát megtudták, hogy ki vagyok én, és akkor egyből egy ilyen, hú, hát akkor most a terapeuta gyerekével járok. És persze ebben van nekem is valami bizsergető, meg tetsző dolog, hogy jó tetszelegni azért ebben a képben, meg látni azt például a lányom barátja olvasta a könyveimet, és így idéz belőle, és akkor még így rá is erősítenek arra, hogy akkor most ki is vagyok én itt ebben a helyzetben. De otthon férj vagyok, és apa vagyok.
Ilyenkor szoktam neki mondani, hogy nem kell túl elemezni az adott helyzetet. A gyerekek kapcsolatát és a társaikkal apaként nézze, és nem terapeutaként. Igen, ő látja, hogy az adott szituációból esetleg milyen probléma fakadhat. De nem biztos, hogy jó dolog, hogyha ezt most kitárgyaljuk a gyerekekkel.
Nagyon érdekes kérdés, hogy túlelemzi a terapeuta vagy a szakember a konfliktusos helyzetet. Mert hogy amikor probléma van, nehézség van, akkor azt mondjuk, hogy menjetek szakemberhez, de te azt mondod, Dóra, hogy a józan paraszti ész egy családon belül, meg a természetes szeretet nagyon sok mindent megold és átsegít rajta.
Igen, azt hiszem, hogy neki elsősorban apának kell lennie ebben a szituációban. És hogyha a gyerekek igénylik, természetesen akkor kérdezhetik őt és az ő szakmai tudását, ha igénylik.
Hasonló szituáció az, hogyha Rudi hazamegy az étteremből, valamelyikből, és vacsorázni kellene neki otthon, és ilyenkor Eszter tökfőzeléket, spenótot, párizsi zsömlét, nem tudom, elétesz, tehát hogy van ez nálatok a konyhában?
Igen, ezt mindenki túl szokta misztifikálni nálunk, hogy milyen a vacsora. Én egy, hát mondhatnám, hagyományos konyhát vezetek, tehát az esti vacsora sokszor nem is meleg étel, hanem valami hideg, vagy nagyon szeretjük a salátákat, meg a zöldségeket így fölvágva. De hogyha főzök, akkor tényleg valami egyszerűbbet szoktam, tehát nem misztifikálom túl. Viszont szerencsére a Rudi ezt szereti, és meg is szokta dicsérni a főztömet, amit azért mindig csodálkozom, mert ugye benne az étteremben azért elég finom fogásokat szokott tenni, de ennek ellenére szeret hazajönni, és szeret otthon enni.
Rudi?
Nagyon, nagyon jól főz, tehát nem tudok mit mondani. Ha a vendégek jönnek, akkor van vitánk, mert hogy én mindig túlbonyolítanám az ételeket, és az ilyenkor mindig közösen főzünk, és akkor vége az jó, akkor csinál te. Tehát, hogy... És akkor kell egy picit visszafognom magam, de amúgy különben... Nem, ilyen szempontból ez nem probléma. Meg mindenki azt gondolja, hogy egy éttermet üzemeltetni, az elsősorban az a gasztronómiáról szól, a kulináris örömökről, bár mondjuk most éppen a koktéllapot kóstoltuk így le reggel, az újat, úgyhogy ez egy ilyen vicces volt, reggel 9-kor gin tonikokat ittunk, de még ha csak szívószállal, tehát ennek van egy ilyen szakmai játéka, de hogy jellemzően különben azért ez közgazdasági kérdés, az étterem üzemeltetés. Tehát ez egy gazdasági kérdés, és egy jó játék. Tehát azért ezt el kell mondani.
Jó, egyébként ezt el tudom képzelni, mert azért az édesanyám főztje, az soha nem mérhető össze bármelyik séfnek a csodálatos teljesítményével. Ezek az ízek azért sajátos dolgok. Jól érzem-e azt, hogy mind a két házaspárnál a feleség a tartó ember, vagy ezt úgy félrenézem?
Azt gondolom, ezt nyugodtan kimondhatjuk, legalábbis a mi esetünkben. Nekem nagyon beégtek így jelenetek az elmémbe. Például, amikor a doktori értekezésemet írtam, azt a vaskos kötetet, rengetegszer tapasztaltam meg azt, hogy ülök a dolgozószobában, tele könyvekkel minden oldalról, és egyszer csak hallom, ahogy a kilincs így elkezd lefelé megmozdulni, gyerekeink kisebbek voltak még, és már egy pici résnyire úgy megnyílt az ajtó, és azonnal hallottam a közbevágó hangot, hogy gyere most inkább nekem mondd el, jó? Hagyd apát, most hadd csinálja a doktoriát. Ez egyszerre nagyon szívmelengető volt számomra, mert amíg élek, nem fogok tudni elég hálás lenni Dórinak érte. Másfelől viszont mindig úgy belém szúrt, hogy hú, miről maradok le közben. De jó, hogy valaki ott van, és valaki mindezt beleviszi a családunkba, amit én most ebben a pillanatban éppen nem tudok.
Igen, ez van otthon, Dóri, így érzed, hogy te vagy a tartó ember tényleg a Gábor mellett?
Igen, az előbb számolgattam, 16 évig voltam én is otthon a gyerekek mellett. A 2000-es évek elején még nem volt túl népszerű a részmunkaidő. Szerettem volna részmunkaidőbe visszamenni dolgozni, de nem tudtam. Így aztán végül amellett döntöttünk, hogyha egy fizetésből is, de akkor én otthon maradok. És 6 éve van az, hogy visszatértem a munkavilágába. De a lányom például még a mai napig is igényli, hogy legalább én legyek otthon. Nem is az, hogy meleg ebéd legyen, mert azért igyekszem mindig meleg ebéd elvárni, hanem inkább az, hogy elmesélhesse, hogy mi történt vele az iskolába, hogy kipanaszkodja magát, tehát hogy legyen valakinek kiönteni a szívét.
És a munkával kapcsolatosan is van ilyen tartó szereped? Tehát az, hogy a Gábor megy, és előad, és készül, és problémákkal találkozik, és helyzetekkel találkozik, és mindezt hazahozza a szívében, és akkor otthon vagy leteszi, vagy nem, vagy magában tartja, hogy beszélsz-e vele a szakmáról, megosztjátok-e ezeket a dolgokat, leteheti-e nálad a feszültséget?
Igen. Rendszeresen meg szoktam tőle kérdezni egy terápiás nap után, hogy mesélj. Milyen eseteid voltak? Természetesen nem névvel, meg nem tudom, kikről van szó, de ő elmondja. Tehát régóta ez a gyakorlat már, hogy így segítek neki.
Tehát akkor te szívesen elmondod, ami történt napközben. Meg tudod hallgatni, amit a Dóri mond arról, hogy mi történt otthon, vagy épp elég probléma van a fejedben?
Nekünk van egy közös rituálénk. Általában, amikor terápiás napon van, akkor másnap úgy intézzük a dolgokat, hogy együtt tudjunk reggelizni, és ez a reggeli az általában ilyen másfél órás program. Nem az étkezés a lényeg. Az a lényeg, hogy úgy mindenki jöjjön belőlünk. Nyilván nem olyan dolgokat mesélek el, amelyek a titoktartást sérthetnék, csak ilyen érdekességek, hogy hát most valaki éppen azzal foglalkozik, hogy most a gyereke mellett döntsön, vagy a társa mellett döntsön egy ilyen helyzetben. És te mit csinálnál, hogyha nálunk kialakulna egy ilyen? Tehát ilyen általános dolgokról beszélünk. Viszont ez kölcsönös. Mi a munkánkban úgy vagyunk, hogy nekem Dóri óriási támasz az én munkámban, viszont ez az én munkám. Dóri nagyon sokat segít a háttérmunkákban. Én utálok adminisztrálni, én nem szeretek jelentéseket, én meg ilyesmi, hideglelés kapok tőle. Dóri viszont nagyon-nagyon precíz, és nagyon jól tud ilyen dolgokat. Viszont az ő rendezvényeiben is segítek neki, mert ő amikor egy nyári tábort megszervez mondjuk 120 gyerekkel, akkor én megyek, beöltözök, éppen Jack Sparrow vagyok egész héten, vagy éppen Pál Apostol, vagy nem tudom, de akkor ez az ő projektje. Akkor ő megmondja, hogy hova menjek, mit csináljak, és én nem kérdőjelezem meg. Oda megyek, azt csinálom. És akkor abban ő a főnök. Ilyen egyértelműen leosztott szerepekben szeretünk élni és működni.
És Rudi és Eszter, ti azt mondtátok, hogy nálatok ez másképp van, hogyha Rudi hazajön, akkor inkább jobban szeretném beszélni mindarról, amitől egész nap izgult. Eszter meg tűri ezt, és nem kérdez, ha ez nem esik jól. Nehéz ezt így megélni?
Kicsit néha nehéz olyan szituációkban, hogy ha Rudi így nem szeret mesélni, akkor néha van, hogy ismerősöktől hallok valami információt, vagy rákérdeznek valamire, és akkor én is így elkerekítem a szememet, hogy tényleg. Vannak dolgok, ahol egy kicsit információs stop van, viszont az előnye az, hogy nem hozza haza ezt a munkahelyi feszültséget. Tényleg érzem, hogy ha ő otthon van, akkor tényleg úgy ellazul, és akkor velünk van. Persze vannak olyan helyzetek, amikor otthon is szokott dolgozni, de akkor inkább elvonul, és csinálja a saját munkáját.
Igen, különbözőek vagyunk, láthatóan mind a ketten nagyon boldogok. Bár azt nem tudom, ti nevetekben nem akarok beszélni, de úgy néz ki így.
Stimmel.
Akkor jó. De hogy mennyire másképp működünk, tehát hogy ez annyira érdekes. Én nekem az a jó, hogyha hazamegyek és kapcs. Tehát, hogy nem beszélünk a cégről, nem beszélek feszültségről, nem osztom meg azt, hogy éppen valakivel bent egy konfliktusom volt. Ha persze valami jó érzés volt, akkor lehet, hogy elmondogatom, de nem szeretek a cégről beszélni. Tehát hazamegyek, pont tegnap is erről beszéltem, akkor nekem annyi feladatom van, nincs is időm ezzel foglalkozni. Tehát, hogy arra törekszem, hogy a vacsorára hazaérjek. Az Eszter marha rugalmas ebben, hogy ha nem 7-kor kezdődik a vacsora, hanem 8:30-kor, akkor sem fog szólni. Az a fontos, hogy együtt vacsorázunk 1,5 órát. Nálunk az, ami viszonylag szent és sérthetetlen. És akkor a vacsora után is egy ilyen egészséges feladat és munkamegosztásban eltakarítunk mindent az asztalról, és utána van azért, hogy leülök akkor még dolgozni. Tehát azért van ilyen, de azt is látom, hogy ahogy azért telnek az évek, ezek egyre nehezebben mennek. Tehát egyre inkább érzem azt, hogy tök felesleges leülnöm dolgozni. Mondjuk lehet, hogy van még 2 e-mail, amit elküldenék, de hogy ez a mai világ az azonnaliságról szól, és azt hiszem, pont itt az e-maileknek, a telefonjainknak köszönhetően, hogyha nem válaszolok valamire azonnal, akkor itt borzalmas nagy baj fog történni. Összeomlik az egész kis, mi nem is hálózatnak hívjuk, hanem étterem családunk, és akkor nagy gondok lehetnek, de egyébként nem. Csak nekünk is még egyet kéne kapcsolni, hogy ezeket elengedjük.
Igen, ez pont vele jár, mert éppen elég nagy feladat van rajtad, hogy könnyű legyen azt gondolni, hogy ez nélkülem nem forog a föld. Alkalmazottként is tudja magát így érezni az ember, hogy nélküle nem forog a föld, de úgy, hogy én vagyok a tulajdonos, és enyém az a 400-500 ember, aki ezt az egészet a hétköznapokban végigcsinálja, azért ez egy nagyon-nagyon kemény feladat. Gábor ugyanígy van vele, párterapeutából, családterapeutából soha nem elég, előadásból mindig van annyi, amennyit nem lehet ellátni. Tehát mindig érezheted úgy, hogy most cserben hagytad őket, ott hiába vártak, nem vállaltad már, mióta kérik, stb. Hogy csináljátok, hogy ne égjetek és kiégtek-e? Vagy elértétek-e már azt a pontot, amikor úgy éreztétek, hogy átléptetek egy határt, egyrészt személyesen is nagyon elfáradtatok, másrészt, hogy a családot aránytalanul háttérbe szorítottátok a munkátokhoz képest?
Vannak olyan szakaszok természetesen, amikor úgy érezzük, hogy na ez most már tényleg nagyon sok volt, és akkor utána kell egy regenerációs időszak. Kell egy kicsit visszakapcsolni, kicsit elvonulni, telefont kikapcsolni. Viszont én egy kicsit így fejben is átfordítottam ezt magamnak. Ott van természetesen a nyomás, amikor látom, hogy csörög a telefonom, de közben beszélgetünk éppen. Valakinek lehet, hogy most épp a házassága múlik azon, hogy fölveszem vagy nem veszem föl is. És ez egy óriási nyomás. Nagyon nehéz ezzel a teherrel élni. Viszont itt belül átprogramoztam valamit, és azt mondtam, én akkor tudok azok az emberek elé odaállni, akik most éppen hívnak, hogyha mi rendben vagyunk egymással. Ha a mi házasságunk, mint erőforrásunk nem működik, akkor én elveszítem a jogomat attól, hogy odaüljek ezek az emberek elé, és nekik bármit mondjak.
Mikor kattant át benned ez a dolog, és minek hatására?
Egyszerűen fel kellett ismernem, hogy nekik teszek jót azzal, hogyha mi jól vagyunk. És ez felment egy kicsit, ez az óriási és elviselhetetlen felelősség.
Nem volt ilyen pont, hogy...
Nem volt egy határozott pont, inkább ez egy ilyen folyamat, inkább egy ilyen fejlődésnek az eredménye. Ha én túlterhelődök, akkor nekik se tudok szolgálni. Nem tudok nekik adni. Ezért nyugodt szívvel hagyom most már néha úgy a telefonomat. Volt egy pont, bocsáss meg, amikor egy vasárnapi reggelinél ez így különösen így erő tört. Ott ültünk együtt, reggeliztünk, mint család, akkor még a fiunk is otthon élt velünk, és hát valaki már harmadszor hívott. Egy ismeretlen szám volt, nem tudtam ki az. Ott volt a telefon látó közelségben, de nem vettem föl, ez a vasárnapi reggelink, nem adom. Ezt most senkinek. És a fiam így rám kérdezett, hogy apa, nem látod, hogy csörög? De, látom. és nem veszed föl? Kisfiam, a világ legfontosabb embereivel ülök éppen együtt az asztalnál. Szerinted ennél mi lehet fontosabb? És ahogy ezt kimondtam, én is megijedtem annak a súlyától, hogy mit mondtam ki, meg ő is úgy megdöbbent rajta, és azóta ez egy ilyen szállóigévé vált, hogy ennél fontosabb nem lehet. Hát a világ legfontosabb embereivel vagyok együtt, akkor az várhat.
Igen, ugye ez nem csak neked dilemma, hanem ez Dórinak is dilemma lehetett, hogy például mikor méltatlankodjon, ha úgy érzi, hogy túl sokat vagy távol, hogy mennyit próbáljon küzdeni érted, mennyire merjen téged visszahozni. Hogy voltál ezzel, Dóri?
Igen, voltak ilyen helyzetek, de azt gondolom, hogy mi akkor leültünk és megbeszéltük ezeket a dolgokat. Egy darabig gyűröm magamban a dolgokat, de aztán azt gondolom, hogy na most akkor itt az idő, és akkor beszéljük meg ezt a helyzetet.
És akkor megbeszéltet. Annyi, hogy szóba hoztátok, megbeszéltétek, és...
Igen, ütköztetjük a nézeteinket.
De szépen mondtad.
Tehát nem mindig békésen zajlanak a folyamatok, de igen, megbeszéljük a dolgokat. És szerintem ez kulcsfontosságú.
Hogy te jelzel, és neked is kulcsfontosságú, hogy ő jelez, mert ha ő nem jelez, annak... akkor te nem veszed észre esetleg, hogy már feszíted a húrt, és már mindjárt pattan.
Igen, igen. Uh-huh. De annak viszont kell, hogy legyen következménye akkor. Uh-huh. Ha megbeszélünk valamit, akkor eljutunk egy álláspontig. Odáig eljutni nem túl könnyű, mert nagyon különböző személyiségek vagyunk Dórival, de amikor eljutunk egy álláspontig, akkor utána elvárás mindkettőnk felé, önmagunk felé is, hogy akkor tartjuk magunkat hozzá. Uh-huh. Illetve egy dolgot azért még hozzá szeretnék tenni, ami nem annyira hangsúlyozódik ilyenkor ki, de hogy egyensúly legyen. Azért az én munkámnak nagyon sok előnye is van Dóri számára, és mi ezekkel az előnyökkel, hadd mondjam, így gátlástalanul élünk. Ez pedig azt jelenti, hogy én nagyon sokat tartok külföldön előadásokat, konferenciákon, tréningeket, és ez mindig a tárgyalás egy része, hogy oké, nagyon szívesen megyek, de mi ketten megyünk. És akkor mindig 2-3 napot ráteszünk a végén. Az csak a miénk. Ott nem ér el bennünket senki, nincs e-mail, nincs telefon, és rengeteget tudunk így visszatölteni.
Ez tehát nagyon jó hangzik, ez például a sebészorvos ügyeleteivel nem így van, úgyhogy a szegény feleségek ott... Igen, ez nagyon jól hangzik. Nálatok ugyanez, túlterhelés, kiégés, családtól való teljes elvonódottság?
Előbb azon gondolkoztam, hogy mi éttermekkel meg rendezvényszervezéssel foglalkozunk. Ugye azt érzem, hogy nekem, hogyha nincs otthon minden rendben, és nincsen harmonikus nyugalom és béke, akkor én bent sem tudok teljesíteni. Tehát, hogy én tényleg nagyon komolyan gondolom, hogy az Eszter az, hogy ilyen feleség és ilyen társ, az legalább annyira közrejátszott a sikereimben, mint én magam. És ez egy nagyon-nagyon jó érzés, és tényleg nélküle nem tartanék itt, és ezt határozottan bátran kijelenthetem.
Ezt bontsuk ki, hogy mi az ilyen, milyen társ az Eszter, tehát hogy tűri, hogy később jössz esetleg haza, nem kérdez, ha nem szabad kérdezni, még mi jellemzi ezt az ilyenséget?
Hosszan sorolhatnám. Nem, hát az, hogy figyelmes, rugalmas, alkalmazkodó, az, hogy tudja, hogy mi az, ami számomra fontos, mondhatni, mik az én szeretett nyelveim, meg nagyon jó barát is. Tehát, hogy nekem az a jó, hogy ő nem csak a feleségem, hanem az egyik legjobb haverom. És ez egy nagyon jó érzés, hogy szívesen vagyok vele együtt, és szívesen töltöm vele a szabadidőmet, és fel tudok töltődni. Tehát mindig ugye arra készülünk, hogy mi lesz, amikor a gyerekek majd itt kirepülnek a fészkünkből. Nekem marha nagy szerencsém van, mert ez egyik legjobb haverom, még többet tudok együtt lenni. Tehát, hogy ez egy jó érzés, és erre kell készülni. Egyébként pont a mai nap kérdezte tőlem egy gazdasági lap, hogy ugye tavaly közel 6 milliárdos forgalmunk volt, van 420 alkalmazottunk, hogy akkor minek dolgozom. Ilyen nagyon összetett az én motivációm. Egyrészt azért szóval azt érezzük, hogy azért értéket teremtünk, és persze nem csak a vendégeinknek, hanem a kollégáinknak is, tehát ez egy nagyon-nagyon-nagyon jó érzés, amikor egy új dolgot elindítunk, és azt visszük tovább. Biztos, hogy a pénz is valahol egy motivációs erő, tehát azért ezt nem lehet elfelejteni. És sajnos a kollégáknál sem, ugye a vendéglátás is küzd a munkaerő hiánnyal, és szoktam mondani mindig a HR-eseknek, mikor a konferencián hallgattam, hogy a 4.-től csak a 10. pontig motivációs tényezőként van a pénz, jöjjenek el hozzánk egy fél évre dolgozni bátran, és mutassák meg ezt a dolgot, de ilyenkor mindig megnyugtatnak. Tehát nekem is azért biztos a pénz is valahol egy motivációs erő.
Eszter, te hogy vagy ezzel, hogy ez a tartó szerep, mondjuk vannak, akik nagy teljesítményre képesek, és ehhez egy tréner kócsál mellettük, aki állandóan motiválja, meghallgatja, nála lehet ventilálni, és stb. Te vagy ez a szereplő a Rudi életében, miközben felesége is vagy?
Én azt hiszem, igen, ez szerencsés nálunk ez a leosztás, hogy annyira tudom támogatni, meg szeretem is támogatni őt, hogy ezért ő a munkába ki tud teljesedni. Én alapjában véve egy ilyen háttérmunkás vagyok, tehát én azt szeretem, hogyha van előttem valaki, aki ott fölteszi a piros bohócorot, és akkor ő van a központban. Én meg hátulról tudom segíteni. Ez picit a gyerekeimnél is ezt érzem, hogy én úgy háttérben vagyok, és akkor csinálják, ahogy ők szeretnék. Még itt visszatérve arra gondoltam, hogy nálunk volt azért olyan szituáció, amikor nehéz volt, mikor a Rudi beindította a vállalkozását, akkor volt a mondjuk 3 éves az egyik gyerkőc, a másik 1 éves, és nekem az az emlékképem, hogy vasárnap egyedül tolom a babakocsit, a másik meg jön mellettem, és így a kihalt utcákon ott sétálgatok, és olyan nagyon rosszul érzem magam, és hát ez akkor volt, mikor ugye rendezvények voltak, neki ott kellett mindig lenni, és akkor vasárnap vagy éppen dolgozott, vagy éppen pihent. És valahogy én úgy működöm, hogy ezekre így utólag tudok visszagondolni, ezekre a nehéz pillanatokra. Akkor annyira nem éreztem nehéznek, de most utólag visszagondolva, lehet, hogyha ott szóltam volna, hogy álljon meg a menet, ez így nem jó, akkor nem jutunk idáig. Tehát, hogy valamit valamiért, én azt tudtam, hogy a Rudi dolgozik, és miattunk is, meg hát egy picit azért önmaga miatt is csinálja ezt a vállalkozást, de ez szerintem egy nehéz pont, hogy mikor szóljon az ember. Tehát néha lehet, hogy jobb egy picit csöndben maradni még egy kis ideig, és csak akkor szólni, mikor már tényleg nem viseli el ezeket a helyzeteket az ember.
A gyerekeitek mennyit látnak a munkájátokból, a hivatásotokból, a napi ténykedéseitekből?
Azt gondolom, hogy mi nagyon szerencsések vagyunk ebben a vonatkozásban. Például, hogyha valaki volt már egy Gyűrűk ura rendezvényen, akkor látta, hogy az én gyerekeim ott állnak mind, a társukkal is most már együtt, és például könyvet.
Gyűrűk ura, nem Gyűrűk ura.
Így van, így van. Ott állnak, és könyvet árulnak a társaikkal, meg regisztrálnak. Van is egy olyan kép, igen, amikor 4 ott állnak kockásban a változatosság kedvéért, akkor ők benne vannak teljesen, ott vannak a programjainkban. A lányunk, és ezt mondhatom nyugodt szívvel, teljesen önként jön a gyerektáborba segítőként, sőt, az osztálytársnőit is hozza segítőként. Jó, persze volt ez az 50 óra ledolgozandó kötelező cucc, de most már teljesítette, és idén már nincs, és jönni akar, meg a barátnője is jön vele. Tehát benne vannak az életünkben, benne vannak a munkánkban, látják, pontosan tudják, hogy mit csinálunk.
Oké, nálatok, így, hogy Rudi nem szívesen mesél otthon arról, hogy mi volt egész nap. Ha hazamész, akkor meghallgatod, hogy mi van a gyerekekkel, mi volt Eszterrel, ők mennyire vannak benne az étteremben.
Igazából most nagyon vicces volt, mert idén szoktam ilyen pályorientációs előadásokat tartani, és most a 2 nagy gyerek eljött az egyik alkalommal, kegyetlenül izgultam. Ráadásul mindenkinek nagyon tetszett, úgy láttam, és kivéve a nagylányomnak, aki csak így lecsapta a fejét, és nem röhögött, és kérdeztem, hogy nagyon gáz volt. Nem, de annyira ciki lett volna a saját apám viccein nevetni. De mondom, annál legalább valami jelet küldhettél volna, meg egész vég miatt a stresszeltem. Nagyon érdekes volt, a Marci 12 éves volt, és hogy ugye milyen nehéz, hogy ott vagyunk, ilyen sikeres vállalkozóként, és a gyerekeinkben ez az egész, ez hogy mit gerjeszthet. És akkor kérdeztem, hogy mi az, amit szeretne csinálni, és ugye nekik nyáron dolgozniuk kell az éttermekben. Tehát ez egy ilyen csúnya dolog, talán a minisztérium is kevésbé.
Ez egy jelentés, hogy nyárban gyerekek indulás a konyhára?
Hát ebből volt köztünk feszültség, ez volt az egyik, amiben nem értettünk egyet. Rudi azt mondta, hogy már pedig a gyerekeknek meg kell tanulni, és dolgozni fognak nyáron. Én azt mondtam ezzel ellentétben, de még kisebbek voltak egyébként, hogy majd, ha eljön az ideje, majd, ha ők úgy érzik, hogy szeretnének tényleg esetleg pénzt is keresni, vagy valami normális dologgal eltölteni a nyárnak egy időszakát, akkor majd elmennek, És ezen sokat vitatkoztunk, hogy hogy legyen, és aztán eljött egy olyan nyár, amikor ott volt ez a 10 hetes szünidő, amikor a gyerekek így idelengtek, odalengtek, ami kell, tehát ez tény, de valahogy annyira minimálisan nem működtek együtt velem, tehát hogy még a poharat se vitték oda a mosogatóhoz, tehát olyan nagyon feszült voltam, és akkor azt mondtam, hogy na jó, gyerekek, akkor sajnos apátoknak van igaza, és akkor el kell menni dolgozni, ami nem, tehát az azt jelenti, hogy
64 órát kell dolgozniuk.
Szigorú.
Eredetileg 60 volt, csak a Marci az úgy oldotta meg, hogy 12 órázott egy nap, és már nagyon ciki volt, amikor és úgy kell dolgozniuk, hogy én nem vagyok hajlandó értük menni. Tehát, hogy maguknak kell hazajönni, és amikor egyszer 11:30-kor álltak a busz megállóban, és egyik tanárnő megállt mellettük, hogy mit csináltok itt, megyünk haza, miért, hol voltatok dolgozni, akkor volt az a pillanat, hogy láthatóan az, hogy ne oldja meg a 60 órát 5 nap alatt, 64 lett, és így már legalább 6 napot kell dolgozniuk, de egyébként ennél többet dolgoznak. És akkor a Marci visszatérve 12 évesen azt mondta nekem, hogy én nem akarok a nyomdokaidba lépni, mert soha senki nem fogja élni, hogy ezt én egyedül meg tudtam volna csinálni. És így ültem, és mondom, Marci, 12 éves vagy, tehát ha eljutott erre a szintre, akkor azt kell mondanom, hogy kutya kötelességed lesz átvenni ezt a céget, mert valóban az emberek 95%-a nem fogja elhinni, hogy te ezt egyedül meg tudtad volna csinálni. Viszont aki már volt vállalkozó, és az az 5% azt fogja mondani, hogy sokkal nehezebb hosszú távon fenntartani sikeresen egy üzletet, egy vállalkozást, mint elindítani. És mindenki, az a 95% azt fogja gondolni, hogy az apádnak köszönhető, de hogyha ezt okosan szépen felépítjük, akkor van esélye erre, hogy esetleg tovább vigyük. Szóval ezek a példák, ezek veszélyesek is lehetnek, és frusztrálhatják a gyerekeinket, és az, hogy most itt ülünk, egyébként ettől is félek. Tehát a saját gyerekeinknél ez hogy fog majd lejönni? Az, hogy az apáméknak tökéletes volt a házasságuk, hát még a házasság heten arcai is voltak, és hogy ez az egészet, hogy fogják ők valójában feldolgozni a saját párkapcsolatukba, arra nagyon kíváncsi leszek, és őszinte leszek, hogy azért aggódom.
Ez egy nagyon, nagyon komoly kérdés, és ez volt nekem is így az záró kérdés, hogy viszik-e utánad tovább, és hogy lesz ez. Mert azért felépítettél valamit, és ezt kár lenne veszni, hagyni, de mégiscsak egy gyereknek lehet bármilyen hivatása. Mondhatja, hogy bocsánat, nem szeretnék éttermeket vezetni. Nem vagyok az a típus, nem érdekel a dolog. Akkor mit csinálsz, keresel egy utódot? Tehát nem érzed úgy, hogy mindenképpen valamelyik gyerekedet be kell állítani magad után?
Anyám szokta mondani, a halotti leplen nincsen zseb. Tehát ez az ő döntésük lesz. Tehát, hogy ott a jó Isten mellett valószínűleg ezért fogok legkevésbé aggódni, hogy mi lesz a cégünkkel, meg a étterem családunkkal. Ez a gyerekek döntése lesz. Tehát egyáltalán nem akarom ezt erősíteni, és az is biztos, hogyha ők ezt a pályát választják, vagy ebbe az irányba el kell mozdulniuk, akkor nekik háromszor annyira kell teljesíteni, mint az összes többi munkavállalónak azért, hogy hitelesek legyenek. És azért ez borzalmas nehéz. Tehát ez egy nagyon izgalmas dolog lesz, de meglátjuk, nagyon izgulok, és egyébként lehet látni, hogy bár nem mondja ki, a nagylányunk az építészre mozdul el, a Marci fiunk az szerintem az esetleg érdekli, és a nagyon izgalmas a harmadik gyermekünk, a Lilla, az, aki most már határozottan azt mondja, hogy a vendéglátással szeretne foglalkozni. Nagyon izgalmas.
Van remény. Mind a két hivatás érdekes abból a szempontból, hogy Gábornak a hivatása az tényleg hivatásszerű, hát segíteni a pároknak, megmenteni a kapcsolatokat. Ez abszolút hivatásszerű, de azért valljuk be, manapság ez jó üzlet. Ahol te dolgozol, az a terület, ott nagyon-nagyon jól lehet keresni, jön a pénz. A te munkád, Rudi, az egy olyan munka, hogyha jól megy az üzlet, akkor ott tényleg jön a pénz, de van-e benne küldetés? És ha igen, akkor mi?
Igen, ha nagyon önző akarok lenni, ez egyik küldetés, hogy a családomnak egy biztos hátteret teremtsek, hogy így nagyon így magamból az egómat mozgatom. De egyébként hiszek abba, hogy esetleg az, hogyha egy lehetőséget adunk az embereknek arra, hogy ünnepeljenek, hogy ott lehessenek az éttermeinkben, alkalmat adunk, és tényleg jól is érzik magukat a vendégek, akkor valamit hozzáteszünk ezekhez a pillanatokhoz és örömhöz. És a másik oldalon azért van egy csomó ember, akiért felelősséget kell vállalnom. Tehát hogy azt is gondolom, hogy fontos, hogy ők is megtalálják a számításukat, ők is boldogan tudjanak dolgozni. és úgy tudjanak dolgozni, hogy esetleg ne csak a munka töltse ki a napjaikat, hanem ezer egyéb dolgot lehet még mellette csinálni, és erre mindenképpen törekedni kell. Úgyhogy valahogy így tudnám megfogalmazni, és ha ennél nagyobb küldetést keresnék benne, az már valószínűleg ez nem lenne igaz.
Jó, de azért ott volt ez a mobiltelefonos kampány, amiről mindenki tudott, és az meg nyilván abból fakad, hogy szemet szúr, hogyha egy család nem képes egymással beszélgetni, hanem a mobilját pötyögi egy étteremben, ahol sokat fizetnek egy közös vacsoráért. Tehát ilyen küldetés elemek is kijöhetnek azért ebből.
Igen, ez egy olyan akció volt, csak egy másodperc elég, hogyha jött egy család, ez két hétig tartott, és vállalták, hogy egy dobozba bezárják a telefonjaikat, akkor a gyerekek ingyen ehettek. És ami nagyon izgalmas volt különben, hogy ebben a játékot kerestek a családok. Nem az üzletért jöttek, hogy ingyen ehetnek, hanem tényleg az volt a fontos, hogy ez egy alkalom, ahol megint együtt lehetünk, és megint találunk valamit. Eszembe se jutott. Igen. És majd most különben itt a házasság hetéhez kapcsolódóan lesz ugyanilyen, csak most már házaspárokkal szeretnénk, mert egyébként különben nem a gyerekekkel van elsősorban a gond, hanem velünk szülőkkel. Tehát magunkon is észreveszem, és azt is észreveszem, hogy előfordul, hogy ott vagyunk ketten, és mind a ketten ütjük azt a rohadt telefont. És ez így belénk ivódott.
Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, beszélgettünk. Nagyon izgalmas volt, még rengeteg mindenről szerettem volna beszélgetni, de most ennyi fért bele, és remélem, hogy lesz még ilyen alkalom.
Köszönjük szépen!
Az idei házasság hetében a Három Királyfi, Három Királylány mozgalom által az MTM megrendezett konferencián elhangzott kerekasztal beszélgetést hallották. A beszélgetés részvevői, házasság hete idei arcai, Semsey Rudolf és felesége, Dobai Eszter, valamint Mihalek Gábor párterapeuta és felesége, Mihalek Dóra. Moderátor, Keresztes Ilona, a Kossuth Rádió szerkesztő műsorvezetője.